Hát mi is tulajdonképpen a Fekete Március, és hogyan indultak el az események Marosvásárhelyen 90 márciusában? Mi történt?
Attól függ, hogy kit kérdezünk meg, mert hogyha egy az eseményekben érintett vagy résztvevő magyar nemzetiségű ember kérdeznénk meg, akkor az azt mondaná, hogy egy pogrom volt, hogyha egy román ember kérdeznénk meg, attól függ, hogyha az akkori hatalom képviselői pedig azt mondanák, hogy egy államellenes magyar zendülésről beszélünk. Az a történész, a szakma azt mondja, hogy egy etnikai konfliktus zajlott le 1990 márciusában Marosvásárhelyen, egy olyan etnikai konfliktus, amely elemeiben, eseteiben magában hordozta a pogrom jellegét is, és hozzátartozik romániai 1989 utáni átmenethez. Egy olyan időszak, amikor különböző etnikai csoportok, illetve különböző társadalmi csoportok fordultak egymás ellen. Ugye Marosvásárhelyen egy román-magyar ellentétszől összetűzésről beszélhetünk, de az országban különböző helyszíneken más és más intenzitással, nem ekkora tömegintenzitással, mint Marosvásárhelyen a magyar-román konfliktus, de roma ellenes megnyilvánulásokra is sor került, és ugye ott van a sorban még az 1990. januárjában elkezdődő bányászjárások. Tehát ebben a folyamatban kell szemlélni ezt. Én azt gondolom, hogy több okra visszavezethetően, speciális és kevésbé speciális okokra visszavezethetően 1990. márciusában sor került arra, amit mi most Fekete Márciusnak nevezünk. Nagyon sok okot meg tudnék nevezni, ugye az volt a kérdés, hogy hogyan jutottunk el ide. Tehát mindenképpen csak úgy néhányat említsek meg, mert egy ilyen rövid rádiós beszélgetés nem elegendő keret ehhez. De hát ugye adott volt a két nemzet, két etnikum között egy történelmi konfliktus is, abból kifolyólag, hogy mind a román nemzetépítés, mind a magyar nemzetépítés kerületileg ide a Kárpát-medencére, ebbe a régióba koncentrálódott, és ez bizony különböző ellentéteket szított a történelem folyamán. Tehát, hogy van a két közösség nemzeti emlékezetében vannak bőséggel olyan elemek, amelyek a másikkal való konfliktusra utalnak, de ez még nem okoz mindenképpen etnikai konfliktus, de ott van a közemlékezett valahol valamelyik raktárában. A közvetlen okokat inkább a 80-as évek nyíltan diszkriminatív kisebbségellenes politikájában kell keresni, amikor a Ceausescu rendszer megpróbálta teljesen leépíteni a magyar intézményrendszert, az erdélyi magyarságot ténylegesen komoly atrocitások érték, a pozícióvesztés, a társadalmi gazdasági pozícióba való teljes kiszorulás, intézményrendszerének felszámolása zajlott, és Marosvásárhelyen ez a folyamat sokkal gyorsabban, drasztikusabban zajlott le, mint más városokban, és még az etnikai arculat, az etnikai összetételnek a megváltozása az még nem történt meg úgy, mint ahogy lezajlott korábban Kolozsváron, Nagyváradon vagy más nagyvárosokban. És akkor erre terüldik rá az átmenet kérdése, amikor a nagyon nehézkes és országos szinten elakadt átmenetnek etnikai színezete lett Marosvásárhelyen, tehát hogy sok minden leredukálódott úgymond román-magyar ellentétre. Mondok egy példát, tehát le kellett volna cserélni az elnyomó gépezet a régi rendszerhez elitet, vezetőket, és azoknak a döntő többsége már Marosvásárhelyen is román nemzetiségi volt. Tehát amikor ilyen jellegű társadalmi változást követeltek a marosvásárhelyiek, vagy a marosvásárhelyi magyarok, akkor könnyű volt ezt úgy beállítani, hogy román ellenes megmozdulásról van szó, hisz végül is román nemzetiségű embereket kellett volna félreállítani különböző pozíciókból. A magyar közösség gyorsan újjászerveződött, elkezdte, megpróbálta visszaépíteni az elvesztett intézményrendszerét, ebből kifolyólag egy feszültség alakult ki a városban, a politikai eliteknek nem sikerült megegyezniük, nem sikerült kiegyezniük, és ami a legfontosabb véleményem szerint az, hogy egy olyan gyenge államról beszélünk ebben az időszakban, annyira meggyengült a román állam, hogy esetenként nem képtelen volt, vagy más esetekben különböző intézmények szintjén pedig nem akart, vagy nem tudott közbelépni ennek a feszültségnek a tompítására. És akkor leírom egy politológiai, pszichoszociális folyamatként ennek a történetnek a végét, és akkor ezzel befejezem ezt az első gondolatmenetet. Tehát ilyen körülmények közepette kialakulnak azok a körülmények, azok az állapotok, amelyek amennyiben nincsenek helyesen kezelve, akkor akár konfliktussá mélyülhetnek. Először is bekövetkezik egy kommunikációs kudarc, amikor a két fél nem tud egymással kommunikálni, nem hisz egymás kommunikációjában, egymástól érkező információkban, mindig talál valamiféle olyan elemet, amely fölülírja azt, a másik önmagáról állít. Például hivatalosan állami szinten, politikai szinten az erdélyi magyarság 1990-ben nem volt revizionista. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek revizionista csoportok vagy emberek, akik ebben hinnének vagy gondolkodnak, de nem volt ilyen jellegű hivatalos megnyilvánulás. A román média gyakran talált olyan elemeket, olyan nyilatkozatokat, amelyeket aztán ráhúzta a teljes közösségre, hogy itt revizionizmusról beszélünk. Ha ez a kommunikációs kudarc bekövetkezik, akkor egy kölcsönös bizalmatlanság alakult ki a két közösség vagy két csoport között, és ez már egy nagyon fontos lépés, amikor már egymásnak egyáltalán nem hiszünk. A magyarok sem hittek a román állam ígéreteiben, a románok sem hitték azt, hogy nincs egy revizionista jellegű megmozdulás, és itt is kellene mediátor, a közvetítő, aki garanciákat ad mindenkinek arra vonatkozóan, hogy biztonságban érezze magát, és akkor eljuthatunk a harmadik fázisba, ez a biztonsági dilemmának nevezett fázis, amikor már az egyik fél, vagy mind a két fél úgy gondolja, hogyha nem alkalmaz erőszakot, vagy erőszakos nyomás, gyakorlást, akkor veszélybe kerül a saját léte, és március 19-én a román fél itt átlépte a határt, és 19-én a nap teljes lefolyása alatt több szinten, több ízben alkalmazott különböző erőszakformát. Kezdődött a nap azzal, hogy lemondották erőszakosan, nyomásgyakorlásra kincses elődött a megyei tanács alelnöki tisztségéből, illetve aznap délután támadás érte az RMDS székházat, és súlyosan bántalmaztak embereket. És a security dilemma, ez a biztonsági dilemma ugye megjelent a magyar közösségben is, aki másnap minden nemű kockázatot vállalva kiment az utcára, és fölvette a kesztyűt, és gyakorlatilag el is jutottunk a fekete március szomorú eseményeihez.
És ebben a folyamatban fontos feladata volt a Marosvásárhelyi Rádiónak, és hát Csütő András neve is felmerül, és nyilván nem véletlenül. Ha visszatérünk a román-magyar kapcsolatokra, a két közösség közötti bizalomra, és hogy arra, hogy milyen hatással volt ez aztán az elkövetkezendő évekre, és mondjuk milyen hatással van 2025-ben az életünkre, akkor azt gondolom, hogy a fekete márciusi események nem véletlenül élnek még mindig olyan elevenen, mert hogy nagyon gyakran ugye szokták mondani, hogy Marosvásárhely egy frontváros, és hogy itt ezek az erők, a román-magyar erők mindig egy kicsit kihélezettebbek voltak. Térjünk vissza a jelenbe, mert hogy a múltról már beszéltünk, de hogy a jelen számunkra fontos, hogy ezek a bizalmi kapcsolatok ma hogyan működnek, és egyáltalán, amikor azt mondjuk, hogy elevenen él bennünk a fekete márciusnak az eseménye, akkor miért és hogyan működik most ez a kapcsolatrendszer?
Kezdem az, hogy mennyire él elevenen a fekete március, hát gondoljunk bele abba, hogy az elmúlt 30 évben nem született egy olyan politikai, mondjuk elitek által támogatott projekt, ami egy minimális, ami ugye román-magyar projektnek vagy a román-magyar projektként lehetne megnevezni. Tehát, és a két közösség gyakorlatilag egymással szinte párhuzamos intézményrendszerben él, és én azt gondolom, hogy ez is közrejátszott abban, hogy Marosvásárhely bizonyos szinten elég nagy lemaradásba került más megyeközpontokkal, vagy a környék más településeivel. Tehát sokat változott a helyzet, de azt gondolom, hogy még mindig tetten érhető. Általában ez a politikai küzdelmekben, de hát most meg kell nézni mondjuk a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal vagy polgármester posztjai alá érkező kommenteket. Jó, ez egy szűk szegmens, de azt gondolom, hogy, vagy remélem, hogy egy szűk szegmens, de azt gondolom, hogy eléggé jelzésértékűek, vagy meg lehet nézni fordítva egy másik jellegű posztot is, ahogy milyen indulatok jelennek meg. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez a fajta kérdés, ez sajnos aktuális most is. Ha volt egy olyan illúziónk a 2000-es években, hogy gyakorlatilag ez a kérdés megoldódott, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy nem. És bármilyen időszakban az ember általános félelmeit, természetét nem lehet lecserélni, tehát ha nem vigyázunk erre a törékeny békére, akkor bármikor bekövetkezhet bármilyen típusú ellentét. Én azt gondolom, hogy egy mondjuk interetnikus kapcsolatban sok tényezőtől függ minden, tehát a politikai eliteknek is szerepe van, a nem politikai eliteknek is szerepe van, a gazdasági eliteknek is szerepe van, és akár a közbeszédet alakító influencereknek, médiumoknak is szerepe van. Jelen pillanatban nem látok ilyen akut problémát Marosvásárhelyen, de ez nem azt jelenti, hogy adott körülmények közepette nem lehet embereket olyan érzelmi állapotba juttatni, ami után, vagy ami révén, ami által bármi is megtörténhet. Mindig azt szoktam mondani a mai aktuális helyzetet figyelve, hogy akkor van veszély, amikor az emberek biztonságérzete, az embereknek a félelmére alapozott politikák zajlanak, mert akkor ilyenkor az ember szinte bármire képes.
De az az igazság, hogy ezt éljük, szóval nincs olyan nagyon távol és messze tőlünk, ebben a közegben vagyunk jelenleg, és nyilván ebben azt hiszem, hogy a művészetnek is feladata van, mert hogyha szemtanúvá tesznek bennünket, gondolok itt a híres 20x20 előadásra, ugye, ahol láthattuk ezeket a történeteket, dokumentumfilmekre, filmekre, könyvekre, amelyek feldolgozzák a márciusi, a fekete márciusi eseményeket, azok mind-mind abban segítenek, hogy tudjuk, hogy ne ismétlődjön meg a történelem, de lám, megint azt érezzük, hogy akár újra megélhetőek ezek az események. Hogyan lehet elejét venni ezeknek a dolgoknak? Hogyan tudunk nem megvezethetőek lenni vajon?
És arra is visszatérve, hogy milyen jelenlegi belpolitikai helyzetben vagyunk választások előtt, tehát hogy milyen típusú feszültségek és konfliktusok jelennek meg, nem azt gondolom, hogy fekete márciusban vagyunk, de azt viszont határozottan érezzük, hogy a magyar ellenesség ugye nagyon sokszor egy-egy ütőkártyává válik.
Nagyon sok kérdés merült fel, úgyhogy ha valamelyikre véletlenül nem válaszolnak, akkor az a kérdésem, hogy segítek fel újra. Tehát nem szándékos megkerülése van, csak próbálok minél több dologra reflektálni. Az első az az, hogy én révén történész vagyok, meg a politikában is tevékenykedtem, de el kell ismernem, hogy a legtöbb lépést, a legnemesebb, legtisztább lépéseket a művészetek különböző képviselői tették meg ebben a román-magyar kérdésben. Már az említett 20x20 előadásnak a színházban legalább minimum 2, ha nem 3 olyan előadás volt az elmúlt időszakban, amit a román és a magyar társulat közösen hozott létre, és gyakorlatilag ezeket a neurológikus pontokat, ezeket a kölcsönös tévedéseket mutatták be a művészet eszközeivel, és én azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog, és hogy egy picit a történész szakmát is nem úgy fényezzem, hanem hogy mentsem. Tehát fekete márciusról született történeti munka is, gyakorlatilag innen tovább már egy olyan másik szintre kellene lépni, ami már meghaladja ezeket a szinteket, és nagyon is ráférne erre a városra az, hogy erre a két közösségre, hogy legyenek olyan párbeszédet biztosító programok, projektek, ahol egymást talán jobban megismerhetnék, mert hogyha egymást jobban ismerik, akkor egymásban jobban bízunk. A bizalmatlanság az mindig akkor következik be, hogyha nem ismerjük egymást kellőképpen. Itt említettem a folyamatokat, ez a kommunikáció, a bizalmatlansági hiány lép fel. Úgyhogy ez az első, és a második pedig az, hogy most ilyen időket élünk, igen, tehát hogy a magyarság ellen, a magyar ellenesség, vagy tehát nevezzük, legyünk egy picit kritikusak önmagunkkal szemben is, az idegen ellenesség, az etnikai, vagy bármilyen típusú gyűlölet az sajnos egyre jellemzőbb, nem csak Romániában, hanem különböző más, a régió, de a térség más országaiban is, és hogy ne rejtjük homok alá, vagy homokba a fejünket, ez a magyar közösség egy jelentős részében is elég mélyen jelen van, és ezzel kezdeni kell. Tanulságként még azt is le tudnám vonni a fekete márciusból, hogy hogyan ne viselkedjen egy kormányzat, egy állam a saját állampolgárai tekintetében, mert említettem, hogy Romániára nagyon sok szintű etnikai konfliktus volt jellemző, de társadalmi konfliktus is, hisz a bányászjárások, vagy a demokratikus akkori formálódó ellenzéknek a bányászokkal történő leveretése, az szintén hasonló dolog, szintén félelmekre, szintén manipulációra épül, csak ott nem egy etnikum ellen vetnek be más etnikumot, vagy társadalmi kategóriát, hanem egy társadalmi, vagy egy politikai közösség ellen vetnek be egy másik politikai közösséget, vagy társadalmi kategóriát, ugye, hogy a bányászokkal és a munkásokkal megverették a tüntetőket. Tehát, hogy nagy felelőssége van egyrészt a román, akkori román állam kommunikációjának, politikájának, és nagy felelőssége van az államnak olyan szinten is, hogy milyen típusú propagandát, ideológiát, milyen típusú üzeneteket hint el, vet el az adott társadalomba. Tehát az, hogy a románság ennyire érzékenyen reagált a magyarok törekvéseire, és ennyire nem értette azt, hogy mit jelent egy kétnyelvű felirat, vagy mit jelent egy anyanyelvű oktatás, olyan dolgokról beszélünk, amelyek most természetesek és megvalósultak, és ékes bizonyítékai annak, hogy itt nem egy államellenes összeesküvés volt, hanem gyakorlatilag jogokat kért egy közösség. De gondoljunk bele, hogy milyen típusú nacionalista retorikának, ideológiának volt alávetve ez a román közösség a 70-es, 80-as években. Tehát, hogy mit hintett el az akkori Ceausescu rendszer a románok lelkében és a románok fejében. Tehát, hogy a rendszer a gyűlölködésre önmagunk túl nagyított nagyságára fókuszál, akkor annak egyszer valamikor lesz majd egy kiütközése, lesz majd valahol ki előttör ez a probléma, és nagyon-nagyon sok idő kell ahhoz, hogy ezt levetkőzzük, és látjuk azt, hogy például Romániában az euróatlanti csatlakozás időszakában egy picit a helyzet normalizálódott, de ahogy egy krízis bekövetkezik, ugyanúgy búvópatakként törnek elő a múlt árnyai, és ez, szerintem erre nagyon kell vigyázni, és nagyon kell figyelni.